Berta Féling zárkózott a világra kíváncsian rácsodálkozó lány, Hanna öntudatos, komoly és főképp titokzatos személyiség. Hogyan találkoztak? Bertának tetszett, hogy gyönyörűnek nevezte a ruhát, pedig az egészen egyszerű volt. Tetszett neki a magabiztossága, hogy a fiatal nő összehúzta a fűzőt annak a lánynak a derekán. Mégis az öltözéke keltette fel leginkább a figyelmét. Magas galléros fehér inget viselt, a nyakába, ahol a férfiak csokornyakendőt viseltek volna, piros kendőt kötött. A szoknyája a megszokott hosszúságú volt, bokáig ért, mégis más volt az esése, mint a többi szoknyának, egyenesen lefelé lógott. Csipkeszegélyek, redők vagy akkurátusan kidolgozott és elhelyezett gombok nélkül. A lábát lapos talpú fekete cipőbe bújtatta. Berta a szemét mereztette, a nő megjelenése elképesztő volt. Erről a két nőről szól Cecilia Enger, a Fehér térkép című regénye, és arról, hogy vajon a 19. század végén sikeresek lehetnek-e ők ketten egy olyan területen, amelynek addig nők a közelébe sem mehettek. Laik Eszter szerkesztővel beszélgetünk a regényről, amely bizonyára meglepi az írónő korábbi könyveinek olvasóit.
Igen, ez az új regénye egy nagy váltás ahhoz képest, amit a magyar olvasók megismerhettek Cecilia Engertől, mert az előző két magyar nyelven is megjelent regényében ő a modern korban maradt, és ebben konstruálta meg a történeteit, most viszont a Fehér térképben visszatért a 19. századba. 1870-es években kezdődik a történet. De azt kell mondjam, hogy egészen üdítő meglepetés, hogy mennyire otthonosan mozog az írónő ebben a korban is. Sőt, egészen elképesztő atmoszféra teremtő képességgel rendelkezik, tehát pillanatok alatt az ember ott találja magát abban a közegben, abban a tengerparti dél-norvégiai városkában, azon a környéken, azok között, az emberek között. Tehát a hangulat az rögtön a regény első lapjain megteremtődik, és kitart végig a történet végéig.
És ráadásul nem csak a városkában, hanem akár egy kis ruhaüzletben, ahol egy-egy jelzővel, a ruhaviselettel pillanatok alatt meg tudja mutatni ezeket a karaktereket, úgy benne van az élettörténetük, nem? Ahogy ott találkozunk velük egy üzletben.
Így van. Én a magam részéről Cecilia Engert egyik nagy mesterének tartom a részletek bemutatásának és ábrázolásának, mert rendkívül pontos és rendkívül ihletett, ahogy ő ezeket a kis tónusokat megfesti a szövegben. Pontosan ugye itt egyik fontos helyszíne a történetnek egy textil méterárubolt vagy ruhaüzlet, amiből aztán egy másik is felbukkan a történet során, de ugyanúgy a belsők, az enteriőrök, ugyanúgy az utcák, ugye egy bányavárosban járunk, a bányászok életének a bemutatása, és mindez olyan pontos és életszerű mozzanatok által, hogy szinte rögtön megjelenik a szemünk előtt ez a sok filmszerű kép és jelenet.
Egy Berta nevű kislánnyal találkozunk először, akinek a történetét végigkísérjük lényegében ebben a regényben. Fontos lenne az ő körülményeiről és a világlátásáról beszélni. Mert ugye egy átlagos kislány, de azért mégis másként gondolkodik az ő helyzetéről, vagy az életéről.
Igen, hát ez érdekes ugye, hogy mi ma kislánynak nevezzük ezt a 14 éves, ugye a történet kezdetén 14 éves, de akkor sokkal felnőtt. Tebb volt már egy 14 éves lány, valójában a küszöbén állt annak, hogy érett nővé serdüljön, és lassacskán elkezdjen gondolkodni a férjhez menésen és a családalapításon, és épp ezen a ponton jön be Berta más gondolkodása, akit megérint egy picit a szabadság szele. De még ő sem igazán tudja ezeket az érzéseket hova helyezni magában, hogy nem azon a hagyományos módon, meglehetősen rigorózus, északi protestáns módon gondolkodik, ami jellemezte ekkor még a 19. századi Norvégiát, hanem valami másra, valami többre vágyik, csak eleinte nem tudja megfogalmazni még magának, hogy mi ez, ami benne dolgozik. Aztán találkozik a regény másik főhős nőjével, és ez a másik főhősnő, Hanna, aki egy kicsit idősebb nála, ő lesz a katalizátora annak, hogy Berta a maga számára is megmerje fogalmazni azt, hogy másképp gondolkodik az életről, mint ahogy a családjában és a környezetében addig azt súlykolták neki.
Milyen következményei vannak ebben a korban, ebben a kis városban, itt, ahol ugye majdnem mindenki ismer mindenkit, annak, ha valaki, nem mondom, hogy tüntetőleg, de elég feltűnően férfi ruhát hord, vagyis férfias ruhát hord nőként. Ugye ahogyan megyünk, haladunk az időben, itt a feminizmus kialakulása, vagy a társadalmi szabályok, a szigorúság lazulása is érzékelhető, ahogyan már elfogadnak bizonyos helyzetekben nőket, ami azelőtt kizárt volt.
Igen, hát itt az írónő tulajdonképpen a legizgalmasabb korszakhoz nyúlt hozzá társadalomtörténeti szempontból, amikor ezek a tektonikus mozgások megkezdődnek az egyes országok kultúrájában. Ugye az északi protestantizmus az meglehetősen merev volt mindig is, egy szigorú erkölcsi elveket valló, a szegénységre koncentráló, a szorgos munkára koncentráló életmódot preferálták, ezt hirdették, és különösen igaz volt ez azokban a közegekben, amelyekben a regény is játszódik, igen, a nagyon kis szűk, kis lakosságszámú kis városokban, összetartó közösségekben. Na most ebben a közegben, amikor megjelent a feminizmus, megjelent a nőknek az az igénye, hogy élhessék a maguk életét, járhassák a maguk útját, ami adott esetben abban a korban elhajlásnak minősült, mert egy nőnek elvileg nem lehetett más útja, mint a férjhez menés, a gyerekszülés és a családnak a szolgálata. Itt azt látjuk, hogy ez a két főhősnő nagyon is, hát hogy stílszerűen szóljak, szembehajózik a széllel, mert hogy aztán később a hajózás is egy fontos motivuma lesz a történetnek, és bár különböző mértékben, de felmerik vállalni a maguk másságát. Berta, aki vallásos neveltetést kapott, és olyan családi háttérből jön, ami hagyománytisztelőbb, ő kevésbé nyílik meg, ő egy félénkebb, befelé fordulóbb, óvatosabb, tapogatózósabb személyiség. Hanna pedig, aki idősebb, ő maga a határozottság, a karakánság, egyfajta szimbóluma az ő karaktere, a feminista harcosságnak, de a legjobb értelembe vett harcosságnak, tehát azoknak a feministáknak, akik kikövezték az utat olyan alapvető jogok és lehetőségek előtt, amelyeket ma már természetesnek tekintünk a nők életében.
Az a szép ebben, hogy Hannának kivételes tehetsége van az üzlethez és az eladáshoz. Ugye ez elég hamar kiderül, amikor ebben a ruhaboltban látjuk őt dolgozni, és aztán egy másikban. Miért ne lehetne üzletvezető, miért ne lehetne egy üzlet tulajdonosa? És ezeket a kérdéseket olyan természetesen veti föl, hiszen ő erre képes. Tehát nem hangzatos mondatokat mond, hanem a saját tudásából és tehetségéből fakadóan jönnek ki belőle ezek a mondatok, hogy de hát attól, hogy ő nő, ő azért még ezt képes megcsinálni, és ezt elfogadhatnák mások is.
Hát ő egy nagyon zsigeri lény, aki valóban a maga belső tehetségéből, rátermettségéből és érzékéből hozza meg a döntéseit. Ugyanakkor azzal szembe kell nézniük Hannának is és Bertának is, hogy egyáltalán nem nézi a környezetük jó szemmel, amit ők művelnek. Már egyáltalán az, hogy egy nőnek saját üzlete legyen, saját vállalkozást indítson, pénzügyekkel foglalkozzon, hogy ő diszponáljon a pénzek felett, ez akkor még komoly megbotránkozást keltett. És a fő konfliktus helyzete itt a regénynek valójában ez, ahogy ez a két nő követve saját ösztöneiket, vágyaikat, álmaikat, tudatosan megvalósítják, amit szeretnének elérni, de közben folyamatosan meg kell küzdeni ők olyan társadalmi elvárásokkal, amelyek ma már teljesen képtelennek tűnnek, akkor viszont meghatározták nők százezreinek és millióinak életét.
Furcsa volt megérezni, hogy milyen kétségbe esettek ezek az egyszerű férfiak, ez ezek a bányamunkások, akik képesek megtámadni azt, aki másként gondolkodik.
Igen, nagyon érdekes itt a férfinői viszonyok folyamatos váltakozása, meg ez a játék, aminek végig tanulni lehetünk a regénybe, hogy hogyan formálódnak a férfinői viszonyok. Ez, amit említesz, ez a jelenet, amikor munkanélküli bányászok egy csoportja csúnyán bántalmazza, konkrétan egyikük csúnyán bántalmazza Hanna nevű főszereplőt, pusztán azért, mert érzik rajta, hogy más, és sokszor ez a fajta másság, ez a férfinő lét, ahogy akkor hívták ezeket a nőket férfinőnek, ez valóban zsigerileg bosszantja és irritálja őket, mert nem tudnak vele mit kezdeni. Ugyanakkor meg abban az időben valóban még ezek mind-mind új és szokatlan jelenségek voltak, csupán szájról szájra terjedt a híre, hogy élnek ilyen nők, akik nem mennek férjhez, adott esetben a saját nemükhöz vonzódnak, férfiasan öltözködnek. De nagyon szép, ahogy az írónő ezt ábrázolja, mert ez nincs a, hogy mondjam, nincs az arcunkba tolva, nem direkt, nem nagyon harsány, hanem egészen finom jelzésekkel. Például egy nagyon szép szimbóluma ennek, hogy Hannának van egy kapitányi kabátja, hajós kapitányi zakója, amit még a nagybátyjától örökölt, aki maga is hajós volt, vitorláshajón dolgozott, de oda veszett a tengeren, és aztán a családra maradt a kabát. Az lett volna természetes, hogy Hanna fivére kapja meg, de rá nem volt jó, és szinte szó szerint rászállt ez a kabát. Tehát valahogy ez a férfi kabát, ez a hajós kapitányi kabát, ez Hannára akart szállni. És ez aztán valóban az övé lesz, és elkezdi hordani. És ez a kabát egy szép jelképe annak, hogy milyen férfias és kemény feladatokra képes ez a nő, és miket tud elvégezni, amiről addig úgy gondolták, hogy arra csak férfi lehet alkalmas.
De egyébként az, hogy ők lényegében hajózási társaságot alapítottak, vagy hajókat vehettek és üzemeltethettek, ugye szállítmányozásra foglalkoztak. Abban mennyi szerepe volt mindannak, ami a feminizmus kapcsán a világban történt? Mert azért ez tényleg elég nagy vállalkozás volt.
Én azt gondolom, hogy ez volt az az időszak, amikor ezt már meg lehetett tenni. Ugye a regény végén tulajdonképpen kiderül az írónő jegyzetéből, hogy ez valós történet, tehát ő két valóban létező nőnek a történetét dolgozta ebben fel, nagyon sokat kutatott utánuk, és a sorsok alakulása után, és valóban ők voltak az első hajózási vállalkozók Norvégiában. Most azt gondolom, hogy ez egy szerencsés korszak volt számukra ilyen szempontból, hogy éppen már ezt meg lehetett tenni, és szó szerint ők voltak az úttörők, akik törték ez a követ és rakták le, hogy aztán ez egyre természetesebb és természetesebb legyen. Tehát nagyon is kellett a feminista mozgalmaknak a mozgolódása, ebbe is beletekinthetünk egyébként a történet során, ahogy politikai mozgalmak, a munkás mozgalom például hogyan csap össze a vállalkozókkal, akiket folyton kárhoztatnak azért, hogy nyerészkednek a háborún, hogy lefölözik mások munkájának a hasznát, stb. Stb. Tehát ezeket a harcokat is meg kellett ennek a két fiatal, illetve a történetesen idősödő nőnek vívnia, a társadalmi harcokat, a politikai harcokat, és persze a közvetlen ismerősök, családtagok, szomszédok rosszaló tekintetét is állandóan elviselni.
Két nagyon fontos momentum van, amit én szeretném, hogyha kibeszélnénk. Az egyik az, ahogyan Berta ráismer az ő saját vágyaira, a saját másságára, és ebben inspirációt ad Hanna, azt mondja, hogy ez a nő ragyog. De hogy valószínűleg az önazonossága miatt, vagy hogy ő vállalja magát, azért érezte azt.
Ez nagyon szép, ahogy ez a két jellem kiegészíti egymást. Az első találkozásuknál az még csak voltak éppen finom körbetáncikálása a másiknak, akkor még Berta szinte kislánya, hogy beszéltünk is róla korábban, Hanna egy épp nagykorúvá előlépő fiatal nő. Akkor még csak Bertának távolról tetszik ez a határozottság, ez az öntudatosság, amit Hanna képvisel. És aztán néhány év múlva ismét összetalálkoznak, ez is nagyon sorsszerű, összehozza őket a sors, és egy közösen kezdenek egy üzletben dolgozni eladóként, és akkor már kiteljesedik Bertában ez a fajta hasonlítási vágy, tehát nagyon szívesen követné Hannát, de közben azért ő mégis más, egy sokkal szolidabb, visszafogottabb, óvatosabb teremtés. De mégis Hanna a katalizátora annak, hogy felfedezze magában azokat a vágyakat, amelyek, hát ahogy beszéltünk róla, azért komolyan szembe mentek a korabeli követelményekkel. Nekem nagyon tetszik egyébként az a mondat a regényből, az a metafora, ami azt mondja, hogy Hanna ő tengerre akart szállni, miközben Berta pedig lehorgonyzott azon a helyen, ahol biztonságban érezte magát. És ez mindent elmond róluk, és végig a kapcsolatukban ez a icipicit konfliktusos, egyezkedős, a világról más gondolós vonal ott van, de a mélyén mégis egy mély szeretet és összekapcsolódás dolgozik, egy elválaszthatatlanság és egy igazán mély szeretet.
A másik lélektani kérdés számomra ez a gyerek kérdés. Bertának nem teljesen természetes, hogy ő nem megy soha férhez, szóval egy eleinte úgy gondol magára, akinek majd családja Igen. lesz és négy gyereke. Lényegében az ő történetüknek a legdrámaibb része ez. Egyébként olyan sikertörténet az ő sztoriuk.
Így van. Igen, hát ugye már csak azért is, mert az kiderül a regényből, hogy jelentős vagyont halmoztak fel, és hogy ez vajon kire szállhatna. De ennek talán a lelki-szellemi része az sokkal intenzívebben jelen van, vagy sokkal erősebben számít, hogy vajon hogyan hagynak ők örökül bármit is bárkire, ha nincsen, nem születik gyermekük, nem születik saját utódjuk. És ez is egy nagyon szép gesztus a sorstól, hogy nekik végül is becsöppen az életükbe egy gyerek. Nem akarok sok részletet elárulni a történetből, de olyan kvázi nagynéniként működnek ennek a fiúcskának az életében. És aztán, amikor felcseperedik ez a fiú, és egy fiatal emberré érik, Pedernek hívják, akkor visszatér az ő életükbe pár év távol lét után, és komolyan segíteni tudnak rajta. Hogy alakul Peder sorsa, azt nem árulnám el, ezt majd az olvasó úgy is megtudja, de ez egy gyönyörű szép zárlata, mert ez már a regény vége felé jön be ez a szál, gyönyörű szép zárlata tulajdonképpen ennek a történetnek, hogy hogyan tud végül is ez a két nő saját gyerek nélkül is kiteljesedni, tulajdonképpen szülőként, aggódó szülőként, és hogy ők hogyan élik meg ezt a viszonyt ezzel a fiúval, kicsit maguk előtt is szégyelve az érzelmeiket, a másik előtt is rejtegetve picit a saját érzelmeiket, de ezt is gyönyörűen ábrázolja az írónő, és nagy finomsággal, hogy milyen mély szeretet tud fakadni egy valójában egy nevelt fiúban is, a nevelő anyái vagy nagynénéi irányában, és azokban is a fiú iránt.
Én nagyon szeretem az előző regényét, Cecily Engernek a Léleges című regényét, és az Anyám ajándékait is szerettem, de azokban a regényekben érezhető volt a személyesség, tehát ugye egy anya elengedésének, elgyászolásának a folyamatáról szól, különbözőképpen, de mindkét regény, de mindegyikben benne vannak erősen a női történetek, a női sorsok, a különböző generációba tartozó nők, a választásaik, a gondolkodás mondjuk. A szerző fölvállaltan a női történetekkel foglalkozik. Kíváncsi vagyok, hogy ez áll az ő érdeklődésének a fókuszában?
Én azt gondolom, hogy igen, noha nem tudok arról, hogy ő erről kimondottan nyilatkozott volna, vagy ez valami tudatos választás lenne. Valószínűleg a saját érdeklődése e felé, a téma felé tereli, és mivel nagyon jól csinálja, és ez nem, egyáltalán nem szokványos nő ábrázolásokba csúszik bele, semmi sablonos, klisé és közhelyes nem hangzik el soha a regényeiben, és nem épít fel ilyen díszleteket, hanem mindig nagyon személyes az a sors, amit bemutat. Épp ezért én azt gondolom, hogy ő is látja, hogy ez egy mennyire sikeres és mennyire élvezetesen befogadható vonal, és ezért is maradt ezen. Megjegyzem, számomra, ha lehetek ennyire szubjektív, ez igazán katartikus volt a fehér térkép, mert egy szerteágazó és sokrétű történet, és amiről beszéltünk is, hogy olyan finoman ábrázolja a legapróbb részleteket is, és olyan ihletetten érzékelteti az emberben zajló folyamatokat, magukat, anélkül, hogy konkrétan kimondaná és szájba rágná, hogy én azt gondolom, hogy ez az északi szerzőknek, például Ibsennek az öröksége, ami dolgozhat Cecily Engerben, amitől ezt ennyire jól csinálja, meg hát nyilván a saját tehetsége is.
Laik Eszter szerkesztővel beszélgettünk a fehér térképről, Cecily Enger új regényéről, a könyvet a Tipotex kiadó jelentette meg.